Telefonszámunkban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Parlament szerint romlott a magyar jogállamiság helyzete, mióta 2018-ban elindították Magyarország ellen az uniós alapértékek lehetséges megsértése és a jogállamisági aggályok miatt a hetes cikk szerinti eljárást. Az EP képviselőinek csak nem kétharmada támogatta az erről szóló jogi kötőerővel nem rendelkező állásfoglalást, írja összefoglalójában az Index. Az EP felszólítja az Európai Bizottságot és a tagállamok kormányaiból álló Európai Unió tanácsát, hogy kiemelten foglalkozzanak a témával, a tanács pedig folytassa az eljárást, aminek a végén akár megvonhatják Magyarország szavazati jogát is. Az Európai Uniós tagállamok kötelesek az uniós jog által biztosított jogok gyakorlása érdekében elismerni egy másik uniós országban azonos neműek által kötött házasságot, állapította meg a luxemburgi székhelyű uniós bíróság. Az ügy előzménye, hogy két Németországban összeházasodott lengyel állampolgár kérelmezte házassági anyakönyvi kivonatuk lengyel nyilvántartásba való bejegyzését, de házasságuk lengyelországi elismerését az illetékes hatóságok megtagadták, azzal az indokkal, hogy a lengyel jog nem engedélyezi az azonos nemű személyek házasságát. Ez a kötelezettség nem jelenti azt, hogy a tagállamoknak be kell vezetniük az azonos neműek közötti házasságot a nemzeti jogukba, hangsúlyozta a bíróság. Az Európai Unió polikrízisben van, egymásra rétegződő, egymással párhuzamosan futó és egymást erősítő válságok határozzák meg jelenleg a működését, jelentette ki az európai ügyekért felelős miniszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságában tartott éves meghallgatásán. Bóka János beszélt az EU biztonsági válságáról, ami elmondása szerint egyrészt az Unió orosz-ukrán háborúval, illetve Ukrajnával kapcsolatos elhibázott stratégiájával, másrészt az európai biztonság és védelempolitika hiányával magyarázható. Hozzátette, az Unió gazdasági válságban is van, ami a versenyképesség és a kereskedelempolitika területén is látható. Az jelenti jelenleg a legnagyobb veszélyt Magyarország biztonságos energiaellátására, hogy Európában napjainkban ezt a témát is politikai, ideológiai kérdésként kezelik, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Bukarestben a Román Nemzetközi Energia Konferencia panel beszélgetésén. Szijjártó Péter ismét leszögezte, nem rendelkezünk tengerparttal, így csak onnan tudunk kőolajt és földgáz vásárolni, ahonnan vezeték érkezik. Ha az orosz olajforrásokat kiiktatnák, akkor kapacitásbeli problémák miatt egyszerűen nem lenne lehetséges az ország ellátása Horvátországon keresztül. Kitért a földgáz kérdésére is, és emlékeztetett, Ukrajna idén beszüntette a tranzitot, ami 18 milliárd köbméternyi beérkező kapacitás kiesését jelentette Magyarország számára, és most az Unió a török áramlatvezeték használatát is ellehetetlenítené, ami újabb 8 milliárd 600 millió köbméter kiesésével járna. Szijjártó Péter ugyanakkor méltatta a magyar-román energetikai együttműködést. Magyarország nem ad pénzt Ukrajna támogatására és nem járul hozzá közös uniós hitelfelvételéhez, jelentette ki a miniszterelnök még tegnap a Facebook oldalán. Orbán Viktor az uniós csúcson történteket összegezve azt mondta, a megbeszélésen áttekintették azt a szerteágazó 28 pontos béketervet, amelyet az amerikaiak tettek le az asztalra, de szerinte az derült ki, hogy az unió folytatni akarja a háborút. António Costa, az Európai Tanács elnöke azt közölte, az Unió továbbra is támogatja Ukrajnát, egyúttal üdvözölte, hogy a háború lezárását célzó béketárgyalások új lendületet kaptak. Szavai szerint a vasárnap az Egyesült Államok, Ukrajna és az Európai Unió képviselői által tartott megbeszélésen jelentős haladást értek el Genfben. Javaslatot nyújtott be az amerikai béketerv módosítására az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország. A többi között azt indítványozzák, hogy Ukrajna békeidőben 800 ezres hadsereget tarthasson fenn, és az Egyesült Államok erősebb biztonsági garanciákat adjon Kijevnek. A területkérdések alapja a frontvonal aktuális állása lenne. Szaúd-arábiai hivatalos látogatásán Kövér László megbeszélés folytatott a külügyminiszter helyettessel, a kereskedelmi tárcvezetővel, valamint Fejszál bin Bandar bin Abdulaziz al-Szaúd herceggel, Riád régió kormányzójával, közölte az Országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Országaink közös törekvése a nemzetközi viták és konfliktusok párbeszéd útján történő megoldása, valamint hogy a nemzetközi politika az államok közötti blokkok kialakulása helyett az együttműködés útján haladjon tovább, mondta az országgyűlés elnöke. Végül az időjárásról. Holnap estig még nagyrészt borult lesz az ég, további esővel, sokszor élénk széllel. A hőmérséklet szerdán hajnalban plusz 4-5, napközben pedig 6-8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombat esténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. November 29-én a Jó Pásztor Óvoda óvodásai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az Angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A 2026-os katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 890 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában szentmaximilian.hu.
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertálymesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca egy szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
Megjelent az új ember november 23-ai száma. A tartalomból, ami a viharban is megtart, lehorgonyozva Jézus mellett az idei forrásponton. Angyal Batyú. Elindult a Katolikus Karitász országos ajándékgyűjtési akciója. A máltai szellem a professzionalizmus mögött. Szabadhegyi Kristóf újabb ciklusát kezdi a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének élén. Szeretnénk a föld sója lenni. Fiatalok találkoztak Erdő Péter bíboros prímással a szinodalitás jegyében a Párbeszédházában. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. 1918. november 24-én alakult meg Kun Béla vezetésével a Kommunisták Magyarországi Pártja. Alapítói voltak az akkor ellenzékben lévő szociáldemokrata politikusok, a forradalmi szocialisták, valamint a Szovjet-Oroszországból hazatérő kommunista hadifoglyok. 1919. februárjában a párt vezetőinek nagy részét letartóztatták, ennek ellenére tömegbefolyása folyamatosan növekedett. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt egyedül nem tudván úrrá lenni a kialakult politikai válságon, a gyűjtőfogházban lévő kommunista vezetők segítségét kérte. A két párt vezetőik döntése nyomán 1919. március 21-én egyesült, és kikiáltották a Magyar Tanácsköztársaságot. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az 1919-es év tavaszi-nyári hónapjait eleveníti fel dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Először is tisztelni kell azt, hogy ez nem forradalom. Ugye az utóbbi évtizedekben összemosták az 1918-as őszi József forradalmat a Tanácsköztársasággal. Ugye a forradalmi ifjúsági napok rendezvényeiben is együtt szerepelt 1848-al, március 15-ével. És ez azt a képzetet sugallta, hogy gyakorlatilag 1848 és 1918 meg nem oldott kérdéseit próbálta megoldani a proletár diktatúra. Mint hogyha az is egy forradalom lenne. Tehát az előbbiekben kiderült, hogy maga a hatalom átvétel egy államcsíny volt. Államcsíny volt, nem volt törvényes, minden esetre vér nélkül történt, nem úgy, mint a bolsevikoknak a hatalom átvétele Szentpéterrel 1917. novemberében. Ez egy kísérlet volt gyakorlatilag, a kommunizmus bevezetésének kísérlete, amely az egész létét a világforradalomhoz kötötte. Kumbéla leszögezte a következő napokban is, meg később is, hogy ők nem arra számítottak, hogy Magyarországon a kommunista párt egyedül képes lesz bevezetni a kommunizmust. Ők a világforradalomban bíztak, és a világforradalom az ő értelmezésük és Lenin értelmezése szerint azt jelentette, hogy a kommunizmus elterjed egész Európában és győzelemre jut. Ausztriában, Németországban, Olaszországban is. És ismerve a háború után igen súlyos polgárháborús állapotokat, ennek volt némi esélye. Bár Ausztriában gyakorlatilag a kommunista párt a hatalom közelébe se került, Berlinben, Münchenben napok alatt felszámolták a kommunista államcsínyeket, Olaszországban pedig ugye majd Mussolinek a fekete ingesei fognak leszámolni a kommunista párt fegyveres osztagaival. Úgyhogy csak Moszkvából nézve tűnt úgy, hogy a kommunizmus exportálható, és egész Európát lángba boríthatja. Kumbélák is arra számítottak, hogy ha egy olyan politikai rendszer jön létre, amely a szovjet példát, az orosz példát utánozza, akkor ennek megfelelő külpolitikai következménye is lesznek. Előbb-utóbb eléri a Vörös Hadsereg Magyarországot is, és összefogva esetleg a magyar Vörös Hadsereggel tovább tudja terjeszteni Nyugat-Európa felé a kommunizmusnak az eszméjét. És tulajdonképpen bukása is ehhez köthető, annak ellenére, hogy most előre akarnék szaladni az eseményeknek az ismertetésében. Tehát amikor kiderül néhány hónap után, fél év után, hogy a világforradalom kudarcot vallott, és a kommunizmus csak Oroszországra korlátozódik, gyakorlatilag ez vezet a kommunizmus bukásához Magyarországon is. A világforradalom eszméjéből is adódóan, illetve az internacionalizmus eszméjéből adódóan is, kommunisták számára a nemzeti érzés teljesen közömbös volt. Azok, akik a bolsevizmust elsállították, magukévá tették, azt vallották, hogy a munkásoknak nincsen hazájuk, illetve az igazi hazájuk a nagy Szovjetunió később. A munkásoknak össze kell fogniuk nemzeti hovatartozástól függetlenül, ezt vagy az internacionalizmusnak az eszméje. Tehát a magyar munkásnak közelebbi rokona és harcostársa a román, meg a német munkás, mint a magyar paraszt adott esetben. És úgy gondolták, hogy ilyen forradalmi helyzetben magasabb rendűek és erősebbek az internacionalizmusnak az eszméi, mint a nacionalizmusnak az eszméi. Ez nem teljesült, és a legutóbbi évek itt a 20. század végének az esemény is azt mutatják, a Szovjetunió és Jugoszlávia felbomlása is azt mutatja, hogy a nacionalizmus sokkal erősebb és erőszakosabb eszme, mint az internacionalizmus. De természetesen az osztályharc, osztályelmélet alapján állt a kommunisták magyarországi pártja is, és ebből adódóan ugye a kizsákmányoltakhoz, az elnyomottakhoz szólt elsősorban ez a kiáltvány, nekik ígért szebb és jobb jövőt, természetesen az elnyomóknak pedig, a nagypolgárságnak, a földbirtokosnak pedig megtorlást, vagy legalábbis a jogaiknak a csökkentését ígértem. Elvileg mindenkihez szólt ez a kiáltvány, de a valós tényeket nézzük, igazából a budapesti munkásság alkotta a Tanácsköztársaság az igazi bázisát. Kezdetben a Tanácsköztársaság megnyerte magának a művészeket is, kimondta az írókat, költőket is, és Babits Mihályt például, vagy Tóth Árpádot, vagy Kodály Zoltánt, vagy a nyugat más alkotóit is, képzőművészeket is, filozófusokat is, de ők szépen lassan elhidegültek a diktatúrától. A budapesti munkásság mindvégig támogatta a forradalmi kormányzótanácsot. A parasztság közömbös, később ellenséges lett a kommunizmussal szemben, a középosztály, a tisztikar és a tisztviselő réteg meg csak a nemzeti célkitűzéseit tette magáévá a forradalmi kormányzótanácsnak. És talán még ezt is hangsúlyozni kell, hogy a kommunizmus hatalomra kerülésében a nemzeti sérelmek és a szociális sérelmek játszottak főszerepet, ahogy Garami Ernő később írta, a Szociáldemokrata Pártnak a vezetője. Tehát az antant önzése és a szűk látókörűsége hajszolta bele a kommunizmusba a magyar nemzetet. Ilyen mindent egy lapra feltenni érzés uralkodott a lakosságon belül, hogyha nem számíthatunk a művelt nyugat támogatására, megértése, jóindulatára, akkor forduljunk az bolsevik oroszok felé. És velük együtt próbáljuk megvédeni hazánkat és legyőzni az ellenséget. A türelmetlenségből fakadt az, hogy a belpolitikai hatalmok megszilárdítása mellett szembe kell nézni a külpolitikai nehézségekkel is, és talán ez is halásta a kommunistáknak a hatalmát, hogy nem tudták rangsorolni a teendőket. És az ország védelme és a katonai lépések mellett igyekeztek a belső ellenséges leszámolni. És a kettő ezt teljesen felőrölte a forradalmi kormányzó tanácsnak a bázisát és a támogatottságát is. De valóban így van, a csendőrség, rendőrség helyett megszervezték a vörösőrséget többek között, forradalmi törvényszékeket alakítottak a polgári bíróságok helyett. Igen, sérelmest a lakosság például a szesztilomnak a bevezetését, és az erőszakos cselekményekben is megnyilvánult, és az oroszországi Cseka mintájára Szamueli Tibor megszervezte a Lenin fiúk társaságát, ez egy több száz fős terror alakulat volt. Nem harcoló alakulat volt, kimondottan az volt a feladat, hogy a belső ellenséggel leszámoljon. Több alakulat is volt, több ilyen különítmény is a Dunántúlon is, Cserny, inkább a Dunatisza között garázdálkodott a Lenin fiúkkal, de Szamueli Tibor volt az, aki Trockihoz hasonlóan terrorizált a vidéki lakosságot, különösen paraszt felkelések idején. Valóban az a legfőbb célja ezeknek a fegyveres alakulatoknak a lakosság megfélemlítése volt, illetve mindenféle ellenállás, politikai ellenfeleknek a megsemmisítése volt. Téma volt az 1920-as években, meg az 1990-es évek elején is, amikor újra kiadtak ilyen régi könyveket, hogy hány áldozata lehetett a vörös terrornak, és hány áldozata lehetett a fehér terrornak. Ez egy számháború, én óvakodnék ebbe egy igazságot tenni. Maradjunk annyiba, hogy több százra teszik a mind a két terrornak az áldozatait. Van, aki név szerint ezt összegyűjtötte, igazságügyi szakértők, később ezzel foglalkoztunk, hogy melyik vármegyében, melyik járásban hány embert végeztettek ki a vörösök, a kommunisták, aztán később pedig ugye azt is megvizsgálták, hogy a fehér terror idején Hortinak a tiszti különítményei hány embert végeztettek ki. Szerintem nem is igazából a számokon van a hangsúly, nem azt kellene méricskélni, hogy most melyik a több és melyik a kevesebb, tehát melyik volt borzalmasabb, mert maguk a számok nem mondanak semmit sem. Ugye a 133 nap akármennyi áldozata is volt, nem biztos, hogy borzalmasabb bizonyos emberek számára, mint utána következő 20 év, vagy utána következő 25 év. Itt igazából az a logikája a dolgoknak, hogy igen, eldorvult a közélet. A háború annyira erőszakossá tette a lakosságot, a civil lakosságot is, hogy a problémák elintézésének egy módját csak így tudták elképzelni, hogy erőszakkal próbálják megsemmisíteni a politikai ellenfeleiket. Már a háború idején is előfordultak ilyen összetűzések a parlamentben is, már első világháború idején is előfordult ilyen összetűzés, és ne feledkezünk arról, hogy a háború kitermelt egy több százezer fős katonatiszti réteget is. Ezek a munkanélküli katonák, katonatisztek és tiszthelyettesek gyakorlatilag semmi máshoz nem értettek, mint a erőszakhoz, a háborúhoz, a fegyverforgatáshoz, és mind a Vöröstáról idején, mind a Fehértáról idején az ő elkeseredésük és az ő gyűlöletük tört felszínre. Akkor volt a szegénység a háború hatására, meg az 1918-19-es tél igen megviselte a polgári lakosságnak a tűrő képességét, hogy szociális intézkedések minden esetre nagy népszerűséget váltottak ki, és később is ezek táplálták a Tanács Köztársaságnak a mítoszát, különösen 1959-től kezdve. Például felemelték a béreket, munkabéreket, csökkentették a lakbéreket, bevezették a 8 órás munkaidőt, fizetett szabadságot, az ingyenes egészségügyi ellátást, az ingyenes oktatást és általános nyugdíjat is. Ezek nagyon szép intézkedések voltak, rendeletek voltak, mert hozzá kell tenni a forradalmi kormányzatánál, hogy rendeletekkel kormányozta az országot. Tehát a hatalom megosztás elve itt is megsérült. Ezek nagyon szép rendeletek voltak, és ugye még az általános iskolás olvasókönyvekben is olvashatunk arról, hogy üdülni vitték a kisgyermekeket a Balatonra, meg ingyen ebédet kaptak több ezeren Budapesten, illetve lakáshoz jutottak összezsúfolt helyen tengődő proletárok, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy szocializáltak lakásokat is. A lakásokban, ahol kettőnél több szoba volt, a többi szobába proletár családokat költöztettek be, mint ahogy ez a oroszországi példán is a Dr. Zsivágó című filmben is nyomon követhető. Tehát szocializálták a lakásokat is. Egyébként maga a szó is érdekes, a szocializálás, ami szembeállíthat az államosítás kifejezésével. A szocializálás eredetileg társadalmi tulajdonba vételt jelentett, az államosítás pedig az állam szerepét, nem a társadalomnak a szerepét, hanem az államnak a szerepét hangsúlyozza. A szocializálás kifejezés valóban azt jelentette eredetileg, azt jelenthette volna, hogy valóban az embereknek beleszólásuk van akár a gazdasági termelés irányításába is, a gyárak vezetésében, a föld felhasználásában. Az államosítás viszont azt jelenti, és ez később is tanulságos, hogy az állam szervezet fog dönteni majd a gazdaság irányításáról, gyakorlatilag a parasztok és a munkások érdekeinek a figyelembevétele nélkül. Szóval ezek a szociális intézkedések még egyszer mondom, szimpátiát kelthettek a forradalmi kormányzó tanács iránt, de mind a béremelésnek, mind más rendelkezésnek nem volt semmiféle foganatja. Nem volt meg a pénzügyi alap ahhoz, hogy ezeket valóra váltsák. Ez gyakorlatilag írott malaszt maradt, ahogy szokták mondani. Ahogy mondottam, a Tanács Köztársaság egész létét a világforradalomra alapozta, és az első hetekben, amikor még úgy tűnt a párizsi békekonferencia az Antant számára, hogy a kommunizmus veszélyes a nyugat-európai polgári demokráciák számára. Például a Bajor Tanács Köztársaságot 1919 áprilisában kiáltották ki, Szmat tábornokot Budapestre küldték időhúzás céljából, hogy puhatolja ki Kumbéla és a fodami kormányzó tanácsnak a céljait. Egyébként a kérdés fontosságát jelzi az is, hogy maga Kumbéla is külügyi népbiztosként vett részt a fodami kormányzó tanácsnak a munkájában, tehát annyira lényegesnek tartotta a KMP első ember a külpolitikai kérdéseket, hogy magának tartotta fel ezt a területet. Ő irányította ezeket a kérdéseket. Tehát az Antant az első hetekben eléggé tartózkodó, és igyekeznek húzni az időt azért is, hogy felkészüljenek a fegyveres leszámolásra. Hát Szmat tábornok tárgyalásai eredménytelenül záródnak Budapesten, megpróbál Vixnél kedvező ajánlatokat tenni, igen, Kumbéla számára, de ez is elfogadhatatlan a fordalmi kormányzó tanács számára, úgyhogy ezek után a fegyveréké lesz a szó, és elkezdődik a román és a cseh intervenció támadás, és 1919 április 10-én a Partiumból támadásba rendülnek a román csapatok, és április végén elérik a Tiszát. Ugyanakkor cseh csapatok pedig egészen Salgótarjánig, illetve Miskolcig nyomulnak előre, Miskolcot be is veszik, illetve itt Eger határában már Szarvaskőt is elfoglalják, és itt Felnémeti Szarvaskő között folynak a harcok, és időben magát Eger városát is lövik a cseh ágyuk. Először is itt a északi hadjáratnál le kell szögezni azt, ami annak ellenére, hogy világforradalomról beszéltem, meg internacionalizmusról beszéltem, meghatározó jegye ennek a 133 napnak. Ez egy nemzeti kommunizmus volt. Ami azt jelenti, hogy a nemzet érdekei egy ideig azonosak voltak a kommunisták érdekeivel. Ez pedig pont az idegen támadók kiűzését jelentette. Tehát addig, a pontig, amíg a kommunisták ki akarják űzni és felveszik a harcot a csehekkel szemben, illetve a románokkal szemben, és kinyilvánítják a szándékukat, addig a pontig, illetve ennek a tevékenységnek a során a társadalomnak azok a réteg is támogatják a kommunizmust, pontosabban a vörös hadsereget, akik egyébként nem értenek egyet a kommunizmusnak és a marxizmusnak az eszméjével. Ez azt jelenti, hogy ezrével állnak be, a vörös hadseregben volt tisztek, akik a monarchia hadseregében szolgáltak. Azért, mert részt akarnak venni a csehek kiűzésében és a románok kiűzésében. Olyan tehetséges tisztek szolgálnak a vörös hadseregben, akik később magas karriert futnak be majd a Horthy-féle korszakban a hadseregben. Például az a Jáni Gusztáv, aki a másik hadsereg parancsnoka a Donnál, szintén harcolt a vörös hadseregben, vagy az a Werd Henrik, aki később vezérkari főnök lesz 1930-as évek végén, szintén tisztje volt a vörös hadseregnek, akiknek elismerik a katonai tudását később, és egy rövid igazoló eljárás után a Horthy korszakban minden további nélkül átvesznek az új hadseregbe. Tehát ezek a tisztek nem mondható, hogy kommunisták voltak 1919-ben, még hónapokig sem, hanem úgy gondolták, hogy meg kell védeniük a hazájukat, de még egyszer mondom, több ezer ilyen tisztről van szó, meg több tízezer katonáról van szó. A felbomlott székely hadosztálynak az alakulata is csatlakoznak a vörös hadsereghez. Nagyon jól felszerelt ez a hadsereg, mert a Magyarországon visszavonuló német hadsereg fegyverzetének egy részét megkapják, és gyakorlatilag ezzel indulnak támadásba. A vezérkari főnöke a vörös hadseregnek Stromfeld Aurél, aki mellé azért küldenek egy kommunista népbiztost Landler Jenő személyében, ugye mint a francia forradalom óta ez a szokás, hogy politikai tisztek ellenőrzik a katonatiszteknek a munkáját, hogyha nem teljesítik a forradalmi kormánynak az utasítását, akkor leváltják, vagy bebörtönzik őket. Hát Landler ott van állandóan Stromfeldnek a sarkában, és Stromfeldnek az a haditerve, hogy először a gyengébb félekkel leszámolni a csehekkel, rosszabbul vannak fölfegyverezve és szervezetlenebbek, utána pedig, hogyha sikerül a cseheket kiűzni, utána pedig a románok ellen kell fordulni. És így indul meg ez a bizonyos északi hadjárat május elején, május 9-én, amely igen szép eredményeket ér el, és azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a felvidéken a nyelvhatárig visszaűzik a cseheket. Az északi hadjárat katonai szempontból mindenképpen jó szervezett és választható része magyar hadtörténelemnek is, és az más kérdés, hogy eperjesen ezek után kikiáltják a Szlovák Tanács Köztársaságot. Tehát a katonák nyomában a kommunista politikusok is ellepik a felvidéknek ezt a részét, és ott a szlovák kommunistákkal létrehozzák ezt a mini államot. Ugye ez azt bizonyítja, hogy Magyarország tovább terjeszti a kommunizmust az itt élő népek körében. Ez egy tényleg mini állam, ami azt jelenti, ott is létrejön egy ilyen hasonló szerv, hasonló forradalmi szerv, diktatórikus szervezet eperjesen, amely hozzálát a szükséges intézkedésnek a végrehajtásához. És ebben a helyzetben éri ugye a magyar tanácsköztársaságot Clemenceau-nak az a két jegyzéke 1919. júniusában, amely teljesen felborítja a helyzetet. Az első jegyzékében azt követeli Clemenceau, mert meglepte a párizsi békekonferenciának a vezetőit, hogy a kommunisták ilyen ügyesen kihasználtak a nacionalizmust, felhasználtak a saját céljaikra. És Clemenceau azt követeli a forradalmi kormányzó tanácstól, hogy azonnal vonja vissza a felvidékről a csapatait, szüntesse be a harcokat a csehek ellen, és felvillantja annak a lehetőségét, hogy cserébe esetleg meghívják a forradalmi kormányzó tanácsot a párizsi békekonferenciára. Mert tudni kell, hogy a győztesek egyelőre vesztesek nélkül tanácskoznak Párizsban. Ez pedig nemzetközi elismertséget jelentene ennek a kommunista államnak, amely ugye a Magyar Tanácsköztársaság. Kumbéla azonban ekkor még átlát a szitán, és leszögezi, hogy nem a magyarok kezdték az ellenségeskedést, a csehek támadtak rá Magyarországra, és ők lépték át azt a demarkációs vonalat, amelyet később a belgrádi fegyverszüneti egyezmény után velük is meghúztak a magyar kormány képviselői, illetve tárgyalásokat javasolt, illetve halandóan mutatkozott a tárgyalásokra Bécsben. Miután ezzel a válasza nem volt megelégedve az Antant, és személy szerint Clemenceau a békekonferencia elnöke, ezek után egy újabb jegyzéket intéztek a magyar kormányhoz, amely ultimátumszerű volt, és ebben ismét követelték a magyar csapatok vörös hadsereg visszavonását, cserébe viszont olyan ajánlatot tettek, hogy ha a magyar csapatok kiürítik a felvidéket, visszavonulnak az elfoglalt területekről, a román csapatok pedig kiürítik a Tiszántúlt. És ez volt az, amely nagyon súlyos dilemma elé állította a forradalmi kormányzó tanácsot, és most már dönteni kellett, hogy a nemzeti célokat vállalják-e, vagy pedig a kommunizmust fogják-e vállalni. Napokon keresztül folyt a vita kormányzó tanácsban, a tiszteket is megkérdezték, és gyakorlatilag a hadsereg és a tisztikar véleménynek ellenére úgy döntöttek, hogy elfogadják Clemenceau ajánlatát. Parancsot adtak a felvidék kiürítésére, amely teljesen demoralizálta a hadsereget. Felbomlott a hadsereg, tömegesen szöktek a vörös hadseregből el a katonák, a tisztek elfordultak, kiléptek, úgy gondolták, hogy elárult a nemzetet a kommunizmus. Ők képesek lettek volna még folytatni a harcot, illetve stabilizálták volna a frontot is, és még a román hadsereggel szemben is felvették volna a harcot, de ezek után teljesen értelmetlenek és kilátástalanak látták a küzdelmet. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy ennek ellenére július 20-án a vörös hadsereg megkísérli a románok kiűzését, átkelnek több helyen is a Tiszán, de súlyos vereséget szenvednek ezek a csapatok. Ez már nem az a vörös hadsereg, amely az északi hadjáratot megindította. A románok visszaverik ezt a támadást, és hét múlva átkelnek a Tiszán, a Duna-Tisza közére, és megindul az a román előrenyomulás támadása, amely aztán a kommunizmus bukásához vezet. A forradalmi kormányzó tanács lemond. Lemond augusztus 1-én, és a forradalmi kormányzó tanács vezetői élve az osztrák menedékjoggal elhagyják az országot, akik úgy vélik, hogy félnivalójuk van a megtorlástól. És gyakorlatilag visszafelé lendül az inga, mert ezután egy tiszta szakszervezeti kormány alakul, MSZDP szociáldemokrata politikusokból, és úgy, ahogy a szociáldemokratákon keresztül jutottak a hatalomra a kommunisták, ugyanúgy a szociáldemokraták hagyják a hatalmat most már az összeomlás után, 1919. augusztus első napjaiban. Vannak ilyen francia asszociációi az egész korszak, hogy kommun, meg direktórium. A kortársak a francia forradalomhoz hasonlították a tanácsköztársaságnak a kormányzati rendszerét. Mert egyrészt ugye a szovjet példát másolja az egész rendszer. Szovjet köztársaságnak hívják, maga a szovjet szó ugye magyarul tanácsot jelent. Szovjet Oroszország, az tanács Oroszországot jelent, a szovjet Magyarország pedig tanács Magyarországot jelent. Ami azt jelenti, az egész államszervezetet szétrombolja ez az egész politikai rendszer, és a polgári, községi, város és megyei önkormányzatok helyén a tanácsrendszert akarta létrehozni. De fontos talán tudni azt, hogy nem is a tanácsok voltak, amelyek az egész apparátust, egész államot irányították és mozgatták, hanem a direktóriumok. Minden egyes községi, városi tanács mellett intézőbizottság direktóriumokat hoztak létre, és ennek a tagjai voltak azok a kommunisták, akik kezükben tartották a hatalmat. És a miniszter szóló azt gondolták, hogy ezt lejáratták, ezek a tisztviselők, akik gyakorlatilag a különböző minisztereknek a funkcióját látták el. Tehát egyrészt a szovjet minta másolása volt jellemző, másrészt pedig a francia forradalom hagyományát használták fel, mert kommunnek nevezik a kortársak ezt a tanácsköztársaságot. Kommun, a francia forradalom idején a párizsi községtanácsot jelölni. Maga a direktórium szó is szintén a francia fogalomhoz köthető. Robespierre-ék bukása után így nevezik gyakorlatilag a kormányt. Nem is beszélve a jobb oldal, bal oldal elnevezésről, szintén a francia fogalomnak a hagyatéka. Aztán a forradalmi biztosoknak az elnevezése, akiket a vörös hadsereghez küldenek, szintén francia találmány, a jakubinusok vezetik be ezt az intézményt, hogy a királypárti tiszteket ezáltal ellenőrizzék és tartsák szemmel. Számtalan olyan fogalom van, amely a francia forradalomhoz köti az egész korszakot, ami meg azt jelenti, hogy maguk a bolsevikok is számtalan elnevezést vettek át, és politikai eszközt vettek át maguktól, a jakubinusoktól is, és a francia forradalomnak a fegyvertárából.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkban a Magyar Tanácsköztársaság eseményei telebenítette fel dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtárba látogatunk, ahol Miklós Katalinnal, a gyermekkönyvtár vezetőjével, Molekné Körösi Beatrixszal, a kazincbarcikai Egressy Béni városi könyvtár vezetőjével és Gévai Csilla gyermekkönyvíróval és illusztrátorral, környezetvédővel beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes! Miklós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc gyermekkönyvtárának vezetőjét köszöntöm szeretettel, szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok, és sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
Mi is ez a mai alkalom?
Hát ez a mai alkalom egy gyermekkönyvtáros műhelynek a szakmai napja, műhellyel a gyermekek szolgálatában, ezt a címet adtuk, és hát ez is már nagy hagyományra tekint vissza, hiszen 2006. szeptember 26-án találkoztunk először, akkor neki Zsenyben, valahogy arra vitt a jó sorsunk, és minden évben rendezünk egy ilyen szakmai napot, ahol mindig a Vármegyében és Miskolc városában is természetesen dolgozó, a gyerekek könyvtári ellátását végző szakembereket hívunk meg. Nekik küldjük ki természetesen a meghívókat, meg mindenfélét, szóval olyanokat, akik a mindennapi munkájuk során ezt a szakmai munkát végzik, a könyvtárosságot, tehát legyen az iskolai könyvtáros, vagy gyermekkönyvtáros, a klasszikus közkönyvtárakban dolgozó gyermekkönyvtáros, vagy legyen egy olyan települési könyvtáros, olyanok is szép számmal vannak most a mai napon, például Arlóról, vagy Felsődobszáról, Mezőcsátról, hogy csak néhányukat soroljam fel, vagy akár Gömörszőlősről, akik települési könyvtárban dolgoznak, de abban az adott települési könyvtárban van egy kis gyermeksarok, ugye, hogyha kisebb településről van szó, akkor nyilván a könyvtár sem olyan óriási nagy, de van gyermekkönyveknek egy sarka, és vendégül tudnak látni, nem csak olvasókat, már a vendégül látás alatt azt értem, hogy ugye járnak oda abba a települési könyvtárba kölcsönözni, meg különböző programokat is szerveznek a gyerekeknek.
Kiket hívtak ma mondjuk előadónak?
Két előadót is hívtunk, már hogyha visszatekintek, egy kicsit nosztalgiázom, tényleg a szakma nagyjai voltak így a meseterápiás területről is, mint Kádár Anna Mária, Boldizsár Ildikó, és a többi, és ma meg azt gondoltuk, hogy ugye a könyvtárunk is zöld könyvtár, meg a tudatos környezetvédelemről azért nagyon-nagyon sokat hallunk, és azt is tudjuk gyermekekkel foglalkozó könyvtárosokként, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy már kiskorban sok mindent elhintsünk a gyerekek kis tudatában, és játékos formában megmutassuk számukra, úgyhogy azért gondoltuk, hogy Gévai Csillát hívjuk, már ismerjük régen, ugye számos gyermekkönyvet írt, és sok nagy sikerű gyerektalálkozót is tartott, illusztrátor, meseírő, és ahogy ő mondta magáról, környezetvédő, úgyhogy most ezt a munkásságát használtuk ki, és azért hívtuk őt, hogy erről a tudatos környezetvédelemről ötleteket is adjon a résztvevőknek, és éppen itt az egyik iskolai könyvtárossal beszéltem, és ő azt mondja, hogy annyira nagyon-nagyon jó, mert már benne megvan ötletként, amit Csilla mondott, hogy alakítsunk egy ilyen zöld könyveknek a polcát, legyen az külön, és hívjuk fel a figyelmet. Szóval Gévai Csilla az egyik előadónk, a másik előadónk pedig Molekné Körösi Beatrix, a Egressi Béni Városi Könyvtár igazgatója. Bettivel is már régi a szakmai kapcsolatunk, és a Kazincbarcikai Könyvtárról tudni kell, hogy egy lelkes csapat működik ott, én azt gondolom, lelkes, innovatív és sikeres. Mi sem bizonyítja, hogy 2025. januárjában könyvtári minőségi díjat kaptak egyik innovációjukkal, a mesepárna foglalkozással, úgyhogy azt gondoltuk, hogy Bettit meg kell hívni, hogy erről megismertesse a közönséget.
Katalin, még az év hátra lévő részében néhány programra hívjuk meg hallgatóinkat.
Hát ugye, hogy már annyira szaladnak itt a napok, november vége van, és hogyha a hónap utolsó kedje, akkor az kézműves kedd a könyvtárunkban, úgyhogy holnap, november 25-én, egy jeles napon, Katalin napon kézműves kedd lesz a könyvtárunkban. A kolléganőm már lelkesen készülnek mesével, játékkal, és természetesen kézműves technikával, szóval az lesz november 25-én, délután 5 órai kezdettel, és december hónapra pedig a legkisebbeket is szeretnénk programmal ellátni. A Babusgató Klubunk december 11 lesz a Babusgató Klubnak a foglalkozása, egy csütörtöki napon 10 órai kezdettel várjuk a legkisebbeket, Barta Mária a Viola mondókázós foglalkozást tart nekik, és december 13-án pedig karácsonyi készülődő lesz, ott is meglepetésekkel készülünk, ott is lesz mese és játék is kézművessé, és hogy a téli szünetre sem maradjanak a kedves gyerekek szüleik program nélkül, december 29-re, 10 órára pedig kinyitjuk a mesetarisznyát, mert hogy élőszavas mesét hallgathatnak meg, megjátszhatnak meg, úgy egyáltalán a könyvtárat használhatják.
Nagyon szépen köszönöm, Katalin.
Én köszönöm nagyon a érdeklődést.
Az elmúlt percekben Miklós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjét hallottátok.
Csiribiri, csiribiri, zapszalma, négy csillag köz azonban. Csiribiri, csiribiri, bojtorján, lélek lép a lajtorján. Csiribiri, csiribiri, szellőlány, szikrágukban zángot hány. Csiribiri, csiribiri, fűt kaplan, szárnyatlan száj sűt kappan. Csiribiri, csiribiri, lágy poklan, vágyott forró lázad van. Csiribiri, csiribiri,
a folytatásban Molekné Körösi Beatrixszal, a Kazincbarcikai Egressi Béni Városi Könyvtár vezetőjével beszélgetünk. Miről is szólt az előadás, a szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok! A Kazincbarcikai Könyvtár 2025. január 22-én vehette át a könyvtári minőségi díjat. A minőségi díj ugye az arról szól, hogy kettő innovációt kell benyújtani, és sikerült nekünk olyan innovációkat találnunk, választanunk, gyakorolnunk, amik egyedülállóak az országban. És az egyik, az úgynevezett mesepárna, ami nem teljesen ördögtől való egyébként, a mesepárna könyvtári alkalmazása és könyvtári változata. Ugyanis a klasszikus mesepárna az arról szól, hogy általában óvodáskorú gyerekekkel az óvónők szokták alkalmazni, és van egy párna, amit az óvónő maga elé fog, és sík bábokkal eljátsza a párnán a mesét. Én olvastam erről egy cikket, és arra egy kicsit beindult a fantáziám, hogy hogyan tudnánk mi ezzel valamit kezdeni a gyerekkönyvtárban, és én ezt tovább fejlesztettem. Méghozzá úgy, hogy nem a könyvtáros játssza el a mesét, hanem minden gyerek kap egy ilyen mesepárnát, körbeülnek a könyvtáros köré, és minden gyerek kap egy csomagot a mese szereplőivel. A könyvtáros olvas, mint egy demonstrálva az olvasást is, mert ugye ez most nagyon-nagyon fontos, hogy népszerűsítsük az olvasást is, és hát nem lehet elég kiskorban ezt elkezdeni. És ahogy halad előre a mese, a gyerekek úgy rakják ki a síkbábokkal a mese történését a saját kis mesepárnájukon. És az előadásom az erről szól, méghozzá a különböző módszertani ötletekkel, illetve azzal az úttal, ahogyan mi elindultunk és elkezdtük ezt a foglalkozássorozatot a könyvtárban. Nagyon szeretik egyébként a gyerekek is, meg a szülők is. Amihez én ragaszkodom, és szoktam mondani mindig, hogy nem nagy csoportos foglalkozásról van szó, hanem kis csoportos foglalkozás. Én a maximum 5 főt javaslom, mert nekünk ez vált be. Az az a létszám, amit a könyvtáros még át tud teljesen tekinteni, és oda tud végig figyelni a gyerekekre, hogy meglegyen az együtt haladás. És a különlegessége még a mi szempontunkból ennek a mesepárnás foglalkozás sorozatnak az, hogy mi magunk készítjük az egészet. Tehát a párnahúzatokat én vartam, az első mesefeldolgozásokhoz a síkbábokat én készítem el, és a kolléganők pedig megcsinálják a további 4 figura sorozatot hozzá.
5 mese van jelenleg?
6 mesénk van már összesen, 6 féle mese van. A 3 kis malacsal kezdtünk. Ebben van egy kis személyes elfogultságom, ugyanis az unokám, amikor kisebb volt, a kislány unokám, akkor neki a farkasos mesék voltak a kedvencei, és hát egy olyan mesét kellett választani, amiben farkas is volt, és ezért lett a 3 kis malac az első mese. Azért kellett minél előbb bővítenünk egyébként a repertoárunkat, mert visszatérő gyerekek voltak ezeken a foglalkozásokon. Délutánonként tartjuk a könyvtárban ezeket a foglalkozásokat, és ez azért jó, mert muszáj, hogy a szülő elkísérje a könyvtárba a gyerekét, és akkor ott rögtön a szülő is megtapasztalhatja, hogy mit kap a gyerek a könyvtárban.
Említette, hogy 2 innovációról van szó.
Igen, a másik innovációnk az a díjátvitelekor a laudációnkban is elhangzott egyébként, hogy egyedülállóak vagyunk az országban. Annak az innovációnknak az a neve, hogy bölcsis könyvtár. És hát benne van a nevében, bölcsesekkel foglalkozunk, de szervezett formában. Sikerült a városban nyitnunk egy úgynevezett mini könyvtárat, egy könyvtárpontot, egy olyan épületben, aminek a másik oldalán egy bölcsöde működik. És amikor a gyerekek ellátogattak ebbe a mini könyvtárba a gondozónőkkel, akkor nagyon rácsodálkoztak ott a könyvekre, meg a könyvespolcokra, és ez inspirált bennünket arra, hogy próbáljuk meg, hogy velük is foglalkozzunk. És a gondozónők erre vevők voltak, és szervezett foglalkozásokat tartunk könyvtári környezetben a bölcsödés korosztálynak. Na most itt azért a 2 éves kor betöltését javasoljuk, tehát 2 és 3 éves kor közötti gyerkőcöket szoktak áthozni. Itt a klasszikus meseposztó technika vált nagyon népszerűvé, amiből egyébként megszületett a mesepárnánk is, ugyanis a meseposztó szintén síkbábokkal játssza el a mesét, de az frontális bemutatás, van egy nagy tábla, és ugye a könyvtáros arra pakolja föl a gyerekekkel szemben a síkbábokat. És mivel a kicsiknek is nagyon tetszettek ezek a foglalkozások, tehát oda mentek a nagy táblához, rakosgatták a figurákat, és ez is adott egy inspirációt arra, hogy ez a mesepárnás foglalkozás megszülessen.
Mondjunk elérhetőségeket.
Egeresi Béni Városi Könyvtár, Kazinc Barcika, 48-as körzet, 312-740 a telefonszámunk, és a Rákóczi tér 9 szám alatt működünk. Egyébként a Meze István Művészeti Központ épületében van a könyvtár.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és gratulálok.
Nagyon szépen köszönjük, és hát természetesen várunk minden érdeklődőt Kazinc Barcikára a könyvtárba. Köszönöm szépen.
Molekné Körösi Beatrixot, a Kazinc Barcikai Egeresi Béni Városi Könyvtár vezetőjét hallottátok. Folytatásban Gévai Csillát, gyermekkönyvírót és illusztrátort, környezetvédőt kérdezem. Mióta foglalkozik gyermekkönyvírással? Szeretettel köszöntöm.
20-25 éve biztos.
Milyen egy jó gyerekkönyv? Hogyan készül?
A jó gyerekkönyv az én szememmel nézve érdekes, beszippant, információkat ad át, és egy olyan világot épít fel a gyerekbe, amelyben jó lenni.
A karaktereket hogyan találja ki, hogy honnan merít?
Fantáziámból.
Kedvenc karakterek?
A saját. Például van az Amíg utazunk könyvsorozatom, abban szerepel egy eszkimó kisfiú, Nanuk. Nanukot nagyon szeretem.
Gondolom a gyermekkönyvekben is megjelenik a természetvédelem maga.
Igen, ez sem véletlen, hogy Nanuk az egyik főszereplőm, mert én az eszkimokat például nagyon nagyra tartom, és nagyon nagy tisztelettel nézek rájuk, mert ők egy természeti nép. Sajnos most már egyre kevesebben vannak, és nagyon megtépesztő őket a történelem, de az eszkimók azok, akik a jéghátán is meg tudnak élni, és azért, mert hihetetlen jó megfigyelők, illetve nagyon érzékenyek, nagyon együtt élnek a természettel, a növényzettel, amennyi van ott, az állatokkal, tehát egy sokkal komplexebb életet élnek ők ott, az én megítélésem szerint, mint sokszor mi itt a városban.
Minél korábban érdemes elkezdeni a gyermekeket érzékenyíteni a természet szeretetére, ugye?
Igen, én ezt gondolom. Itt mindig hangsúlyoznám, hogy ez az én tapasztalatom, vagy ez az én világmeglátásom, mert nem a környezetvédelemről szerettem volna meséket írni, de aztán rájöttem arra, hogy nekem kutya kötelességem erről, mert ez a legfontosabb. Szóval igazából az, hogy milyen korban élünk, az azért meghatározza a témát. És nagyon bonyolult, nagyon összetett dolgokról is lehet gyereknyelven írni, és én szerintem nekem az a szuper képességem, hogy én felnőttből gyerekbe jól fordítok.
Mennyire fontosak az illusztrációk egy gyermek szempontjából? Gondolom egy gyermekeknek szánt könyvben nagyon fontos tud lenni.
Megint csak a gyerekkoromra kanyarodnék vissza. Nekem olyan szüleim voltak, hogy nagyon sok gyerekkönyvet vásároltak, tehát nagyon sok gyerekkönyv vett engem körül, imádtam könyvtárba járni, és nekem a nagy kedvenc könyveim mindig illusztráltak voltak. Tehát, hogy én sokszor el tudtam merülni csak egy könyvnek a rajzainban, és aztán jött a szöveg. Tehát nekem mindig a rajz fontosabb volt, mint a szöveg egy könyve.
Mit olvas szabad idejében? Milyen írókat vagy példaképek vannak?
Vannak. Nagyon sok mindent olvasok, akár ismeretterjesztő könyveket, akár szép irodalmat is olvasok, bár egyre kevesebbet sajnos, mert azért engem is a munka beszippant, és amikor az ember sokat ír, akkor néha muszáj az agyának is pihennie, és amikor én pihenek, akkor inkább akkor csak nézek kifelé, és én tudom, éppen kutyát sétáltatok, vagy valami, csak hogy ne kelljen még jobban terhelnem az agyamat. Tehát ez érdekes. Fiatalon iszonyat sok könyvet olvastam, és főleg én a nagy orosz klasszikusokat szeretem.
Hogyan készül egy gyermekkönyv? A kulisszák mögé engedjük be hallgatóinkat. Mi a legelső? Van egy ötlet, és abból kibontja?
Igen. Sok ötletem van, aztán ugye nem mind valósul meg. Van, amikor azt érzem, hogy valaminek ilyen jó csillagzat alatt született, de az ilyen nagyobb álmaim, azok mind olyan könyveknek a megírása, ami egy olyan valóságot mutat, ahol a természet megmenekül a Földön. És ez ilyen, szóval nekem ez fontos, hogy legyen meg az az optimista világképem, hogy mi egyrészt visszafordulunk a Föld felé, és azt a harmóniát, ami régen megvolt az ember és a természet között, azt vissza tudjuk állítani.
Gondolom a hétköznapjaiban is éli ezt a fajta természet szeretetet és természet közeliséget.
Igen, abszolút. Abszolút. Tehát, hogy én mindig hálát adok, amikor mondjuk egy erdőbe tudok lenni, vagy eljutok síelni, vagy éppen tényleg esik a hó. Évek óta klímaszorongásom van, amikor ennyire enyhék a telek. Nagyon nem bírom elviselni, mert tudom, hogy nem ez lenne a jó a természetnek például, vagy a földnek, a termőföldnek. Tehát nehéz elvonatkoztatni attól a tudástól, amit így összeolvastam, megrajzoltam, meg tanítok a gyerekeknek, és kontravalóság, amikor látom, hogy de igen, klímaváltozás van, de igen, szélsőséges az időjárás, de igen, valami egész eltörött, és hát ezt próbálom saját magamba is harmóniát megtartani.
Mennyire termékeny író?
Ez azért vicces, mert az egyik barátommal tegnap beszélgettem, és valahogy felhozta Nemere Istvánt, hogy ő tényleg délelőtt is írt egy könyvet, meg délután is, és így ezen így nevettem, hogy én pont ennek az ellentetje vagyok. Én szeretek elmélyülni, és nem abban látom tehát nem a mennyiségben látom a potenciát és az erőt, hanem a minőségben. És ez mindig is így volt, tehát lassan írok, viszont minden megírt könyvemre büszkén tudok ránézni, és van, amikor nagyon szívesen olvasok is belőle, tehát hogy visszaolvasom, mert szerintem jó hangulata. És amikor valami nem sikerül, ritkán van úgy, hogy abba hagyok egy könyvet, mert általában addig formálom, amíg olyan nem lesz, amit szeretnék, de nem vagyok egy olyan író, aki délelőtt is ír egy könyvet, meg délután is.
Felnőtteknek is írt már könyvet? Vagy tervez?
Óvodapedagógusoknak a tankönyvet írtam már Korodi Eszter társírómmal, tehát, hogy mostanában van a Fiúról a Pár a környezetvédelmi programunk Eszterrel, és ezért felnőtteknek is írok annyiban, hogy őket is tanítom. De azért megmutatkozik az a fajta stílus, hogy én a felnőttekhez is szeretek játékosan beszélni, vagy viccesen. Magamat nem nagyon szeretem nagyon komolyan venni, mert emberek vagyunk, nem pedig robotok, vagy ezek a titulusok rám soha nem voltak nagy hatással, tehát aki túl komolyan veszi magát, az nekem mindig inkább visszatetszést kelt. Ezért a felnőttekhez is szeretek úgy szólni, mint hogyha barátjuk lennék.
Amikor ír, hány éves korosztályt képzel maga elé, tehát ki a célközönség?
Hát, attól függ, hogy hány éves a főszereplő. Például az egyik kedvenc könyvem az a Fecsegő kastély. Ott a főszereplő lány Nyafka Janka, aki negyedik B-osztályos tanuló, és az, amikor megjelent a tudatomban Nyafka Janka, akkor totálisan megjelent az egész osztály, és az egész univerzumban élő negyedikesek. Tehát akkor nekik írok. Ha Nanukról írok, akkor pedig egy 10 éves gyerekhez szólok. Tehát, hogy így igazából, de magától bekalibrálódik az a csoport, az a közeg, akiknek az írás szól. Nem is tudatos, hanem egyszerűen ez már automatikusan megjelenik. Tehát ez egy ilyen teremtési folyamat.
Milyen a kortárs íróknak a közössége? Tartják a kapcsolatot? Ismer néhányat? Van, akire valakivel tudnak egyeztetni, vagy beszélgetnek egymással?
Nagyon sok minden múlik azon, hogy melyik könyvkiadónál van az illető. Én a Pagony könyvkiadó gyermekeként vagyok jelen. Ez nem azt jelenti, hogy nem vagyok más könyvkiadóknál is, de ott szocializálódtam gyermekkönyvírónak meg illusztrátornak, és az ő közösségüket jól ismerem, bár ugye azért itt is jellemző az, hogy aki ugyanolyan idős, az jobban ismeri a kortársakat, tehát a kortársakat jobban ismerem, mint mondjuk a fiatalokat, ami sajnálatos, mert az is jó lenne, hogyha minél több fiatalt ismernék, mert nekik is szükségük van szerintem a biztatásra, csak ugye pörög az élet, és most már látom, hogy amikor én voltam fiatal, és hiányoltam azt, hogy ismerjek mondjuk nagy öregeket, akkor ez miért volt annyira elérhetetlen, mert mindenki csinálja a saját szélmaromharcát és a saját mokuskerekét, de a Pakony például nagyon jól csinálja ezt a szociális életet, mert ők például mindig karácsonyot tartanak, és minden írójukat meghívják, minden illusztrátorukat meghívják, sőt azokat az embereket is, akik a könyv létrehozásában segítkeztek. Nagyon tisztelem őket ezért, a folyamatért. Az én kollégáim, akik otthon ülnek és írnak, vagy otthon ülnek és rajzolnak. Nincs egy kávéház, ahova összejárunk, sajnos, de és akkor minden ugye az empátián és a szimpátián is múlik, hogy éppen neked ki szimpatikus, meg ki nem, de azért van egy-két nagyon jó barátom ebből a közegből.
Ön is illusztrálja a könyveit?
Van, amit én illusztrálok, valamit nem én illusztrálok. Általában azokat a könyveimet illusztrálom, amelyek így érzelmileg nagyon közel vannak hozzám, azok inkább novellák, és azok úgy vannak, úgy teljesek, de van például Baranyai B. András illusztrátor, ő több könyvemnek is az illusztrátora, és őt nagyon szeretem, ahogy nagyon tehetséges embernek tartom, nagyon tehetséges illusztrátornak, és vele nagyon szeretek együtt dolgozni.
Végezetül mit tanácsolunk a pályájuk elején lévő íróknak, akik esetleg mi most gondolkodnak azon, hogy megírjanak, vagy akár kiadjanak egy könyvet?
Gyerek vagy felnőtt?
Gyerek.
Gyerek? Hát azt gondolom, hogy ha hisznek benne, akkor meg fog valósulni a könyvük, és én minden olyan embert, aki fontosnak tartja, hogy magyar nyelven írjon. Minden olyan embert, aki fontosnak tartja, hogy egy könyvet hozzon létre, és hisz benne, és át akar adni akár egy történetet, akár egy tudásanyagot, én azt csak biztatni tudom, és innen messziről is nagyon szeretem őket.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szíves.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Miklós Katalinnal, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjével, Molekné Körösi Beatrixszal, a Kazincbarcikai Egressy Béni Városi Könyvtár vezetőjével és Gévai Csilla gyermekkönyvíróval és illusztrátorral, környezetvédővel beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió.